Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek, aki a YouTube-on néz bennünket, vagy az interneten bármikor meghallgat napközben. Zsikla Mónika a vendégem a mai műsorban. A műértők, műgyűjtők, művészet iránt érdeklődők biztos, hogy a nevét jól ismerik, egyre jobban. Most már nagyon sok helyen megfordultál, ahol a művészek arra tartanak igényt, hogy valaki segítsen nekik kurátorként, hogy igazán jó kiállításokat rendezhessenek, mert hogy művészeti kurátorról van szó, művészettörténészről, aki egyébként nem művészettörténeti vonalon indult, hanem restaurátorként kezdte. Többféle aktualitása is van annak, hogy most beszélgetünk. Az egyik az, hogy nem olyan régen megjelent a Művészet című magazinban egy nagyon érdekes válogatás arról, hogy kik a legerősebb nevek a magyar művészeti, kortárs művészeti világban. Közöttük művészek, kurátorok, kiállításrendezők, művészeti írók, tehát nagyon sokféle foglalkozású embereket sorolnak fel. Andrássy Gábor az, aki ezt a listát összeállította többek között, és Zsiklai Mónika is szerepel benne. Azt hiszem 50-en vagytok, de Maurer Dórától kezdve, azt hiszem Keserük Ilonáig sok mindenki szerepel a nagy művész nevek közül, és persze a művészeti újságírók, művészeti lapok főszerkesztői és kurátorok. Mi kell ahhoz, hogy valaki a 50 Power, mert ez a neve ennek a válogatásnak, annak a tagja legyen, szerinted?
Jó estét kívánok én is a hallgatóknak, és köszönöm.
Egy kicsit hangosabban kívánj jó estét, mert ő már nem fognak téged hallani.
Jó estét kívánok én is a hallgatóknak, és köszönöm a meghívást, Júlia. Fú, egyből egy zavarba ejtő kérdéssel kezdted, ugyanis nem tudom, hogy mi kell hozzá. Ugye egy titkos grémium állítja össze évről évre, változatlan a szavazóknak a listája, de titkos is mindemellett, és én a munkában hiszek, és iszonyú sokat dolgozom, és azt gondolom, hogy valószínűleg ez időről időre, vagy helyzetről helyzetre, és kiállításról kiállításra láthatóbb lett, és valószínűleg ezért kerültem fel a listára.
Akkor én segítek neked azzal, hogy most el fogjuk mondani az elkövetkező majdnem egy órában, hogy te mi mindent csinálsz, hogy a neved milyen területeken vált ismerté és elismerté, és akkor szerintem a műsorunk végére mindenki érteni fogja, hogy hogy kerültél az 50 közé, mert minimum 50 közé, de hát azt gondolom, hogy lehet, hogy 10 közé is bekerültél volna. Ez nem az én tisztem, hogy eldöntsem. Viszont kezdjük akkor az egyik legfontosabbal, hogy például kurátora és talán részben alkotója is, vagy gondolati alkotója is voltál a 2 évvel ezelőtti velencei Biennálén látható Keresztes Zsófia által bemutatott tárgyak kiállításának. Velencei Biennálé az nagy dolog. Ha valaki oda kikerül művészeti kurátorként, akkor az ő neve bekerül nem csak a magyar, hanem a nemzetközi körforgásba is. Ezt jól gondolom, ugye?
Igen, abszolút.
Na ez hogy történt? Hogy kezdődött?
Hát azt hiszem, egy nagyon kivételes pillanatban sikerült egyetlen, vagy jutottunk oda a Zsófival, hogy pályázunk, és azt hiszem, hogy...
Régóta ismerted őt?
Igen, régóta ismerjük egymást, és elsősorban barátok voltunk, és valójában nem is dolgoztunk együtt előtte, mielőtt leadtuk a pályázatot, tehát, hogy mindenki csinálta a saját munkáját, és a Belencei Biennális pályázat volt az első nagy közös munkánk, és aztán persze a kivitelezés és a pályázatnak a megvalósítása, és pont beleesett az egész projekt a lockdownba, tehát már a pályázat leadásakor azért is futottunk neki a pályázásnak, mert több egyére hosszabbította meg a Ludwig Múzeum, ami a Velencei Biennál.
Mert nem volt elég sok jó pályázó, vagy?
Nem azért, hanem abszolút lockdown volt, és nagyon sok idő állt még rendelkezésre, és senki nem tudta, hogy mikor lesz megrendezve a következő Velencei Biennálé, és a beérkező pályázatok mellé még továbbiakat vártak, és ezért meghosszabbították a kiírási határidőt, és egyszerűen ugye az egész világ leállt, senki nem tudta, hogy mikor lesz legközelebb Biennálé.
Tehát otthon ez a Covidnak volt köszönhet.
Abszolút a Covidnak volt a, ez is egy
következménye
hogy mi egyáltalán leálltuk a pályázatot, és aztán az is nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a kivitelezéshez is nagyon sok időnk maradt, még pont a Covid miatt, ami szerintem egy nagyon rendkívüli együttállás volt, és valószínűleg soha többet nem lesz ilyen a világban.
Hát ezt nem tudhatjuk, hogy a te számodra nem lesz-e ilyesmi, lehet, hogy Keresztes Zsófiak számára lehet, hogy nem, de a te számodra elképzelhető, hogy igen. Abban az évben Milk of Dreams, vagyis az álmok teje, ez volt a címe az akkori központi témának, ami már eleve valamiféle szürreális gondolkodást sugallt. És felteszem én legalábbis, aki ezt nem nagyon értek, de mondjuk elképzeléseim vannak, hogy a cím is alátett egy komoly bázist annak, hogy Keresztes Zsófia legyen a kiválasztott. Ő ugyanis egy igazi szürrealista alkotó, lehet ezt mondani. Ez igaz?
Egyrészt igen, másrészt nem, mert amikor a Magyarországon a lebonyolító, a Ludwig Múzeum, amikor a pályázatot kiírta, akkor még nem lehetett egyáltalán tudni a központi tematikát, vagy a főkurátori tematikát, úgymond, és a központi kiállításnak a tematikáját. És mi már javában hónapok óta, sőt, szinte egy fél év is eltelt, ameddig már dolgoztunk az anyagon, és azután hirdette meg a főkurátor a saját témáját, és a címét, és a referenciákat, amikkel dolgozott, és elképesztő módon találtunk bele.
Szóval, hogy így beletaláltatok.
Igen, nagyon.
Az az érdekes, hogy többes szám első szemében beszélsz. Az ember laikusként úgy képzelné, hogy egy kiállítás a Velencei Biennálén az egy művész kiállítása. A művész neki fog a munkájának, az intuícióit megvalósítja, valóságra váltja, és hát a kurátor az segít abban, hogy esetleg mi az, amit kihagyjon, vagy mi az, amit még beletegyen, de mi az, hogy ti együtt dolgoztatok? Te is művészi, effektíven művészi munkát végeztél?
Egy kurátor szinte minden projektben és minden kiállításban más, hogyan, más milyen szinten involvált, de és például Velencei Biennálénál a különböző pavilonoknál másféle nemzeti kiválasztási metodika van. Tehát vannak olyan országok, ahol a művészt választják ki, van olyan, ahol a kurátort, van, ahol teljesen független a két dolog egymástól, sőt, akár utólagos is. És Magyarországon egy nagyon demokratikus kiválasztási rendszer működik most már tényleg jó régóta.
Végre valami, ami igazán demokratikus.
Igen, és ez tényleg demokratikus. Ugyanis egy open call-t írnak ki évre, egyik évben az építészeti, másik évben pedig a képzőművészeti Velencei Biennálésra.
Teljesen
nyílt pályázatot. És viszont az a kikötés, hogy kurátori pályázatokat várnak, ami azt jelenti, hogy egy művész kurátor nélkül nem tud pályázni, és ez néha lehet, hogy jobb lenne, néha lehet, hogy vannak nagyon erős önkuráló művészi ambíciók is, amikor nincs szükség egyáltalán kurátori munkára. Viszont a kiírás ugye az úgy szerepel, vagy úgy szól mindig, hogy kurátori pályázat, és ezért is mondtam az előbb, vagy az elején, hogy a Zsófival tulajdonképpen a Biennálés pályázati anyagunknak az összeállítása volt az első közös munka, ami nagyon szorosan zajlott. Szóval, hogy valóban úgy raktuk össze a pályázati anyagot, hogy együtt gondolkodtunk, szóval, hogy nem csak a Zsófi álmodta meg a szobrokat, hanem egy ilyen
közös álmodás.
0-24 órás közös álmodás volt. Igen.
Azért is érdekes, itt azért elmondom mellékmondatokban persze, mert nem ez a fő témánk, de annyira érdekes dolgok zajlottak a pályázás közben, hogy például felmerült a sündisznó elmélet fogalma is, amikor a Zsófi munkái készültek, amiről kérlek, hogy mondd el, hogy ez hogy kötődik Schopenhauerhez, és mi is a sündisznó elmélet, mert hogy egy kicsit erre utalnak Zsófi szobrai részben.
Részben igen. Zsófi dolgozott korábban már az elméletet, reflektált már egy megelőző kiállításának a munkáik Van.
Ezek mozaikból készült, mozaikra épült anyagok, szobrok, amikről beszélünk?
Mozaikból készült szobrok, de hogy mondjuk technikailag egy kicsit ezt bővítsük, van mindig egy alap, ami jelen esetben a biennális szobroknál egy viszonylag puha alap volt. Egy építészetben használják, egy építőipari anyag XPS lapnak hívják, és hőszigetelésre szokták használni általában
deformálható
ezt az anyagot. Mondjuk egy nagy szivacstáblát kell elképzelni, és a Zsófi abból azoknak az összeépítésével, ilyen tábláknak az összeépítésével formálja meg az alapot, amit befed utána mozaikkal, és Fehér Dávid tanulmányában, ő tanulmányszerző volt a katalógusban, ő ruházta fel azzal a fogalommal, hogy megtestesült mozaikok, mert a mozaik az ugye általában egy sík padlóra ragasztott burkolat.
Kétdimenziósnak képzeljük.
Igen, és a Zsófi szobra ugye háromdimenziósnak, szóval érdekes, hogy tényleg testet kapott
tehát borította
az anyag.
Kerámiával. A sündisznó elmélet.
A sündisznó elmélet, tehát egy korábbi kiállításában Zsófi dolgozott már a Schopenhauer-i ideákkal és a sündisznó elmélettel. Valójában az elmélet arról szól röviden, hogy sündisznók ugye télen bevackolják magukat a föld alá, és amikor jön a hideg, és fáznak, akkor próbálnak egyre közelebb kerülni egymáshoz, hogy
melegítsék
egymást. És ezzel az effekttel, valójában a közelkerüléssel meg felsértik egymást, ami ugye
a tüskéikkel,
igen, ami óhatatlanul megtörténik, és hogy tulajdonképpen a modern pszichológia úgy vett át a sündisznó elméletet, hogy ki rávetítették az emberi kapcsolatokra, ami valójában tényleg egy nagyon érdekes dinamika, ugye, hogy két ember, amikor megpróbál közel kerülni egymást, soha nem pont ugyanolyan intenzitással közelítenek a másikhoz, és az egyik lehet, hogy néha távolodik, a másik közeledik, és amikor így egyre mélyebben benne van az egyik ember a másikba, vagy mélyebben kapcsolódik, annál több sérülésre nyílik lehetőség.
És ebből nagyon érdekesen épült tovább ez a gondolat, és az utas és holdvilág témája is felmerült benne. Először sokat kellett gondolkodnom, hogy hogyan, aztán egyértelművé vált, hogy abban hogyan érvényesül a sündisznó elmélet.
Igen, nagyon jó, hogy reflektálsz erre. Kapott hideget, meleget a projekt, főleg a hazai szakmai körben.
Tehát sokan kritizálták?
Igen, és pont például az utas és holdvilág volt egy olyan dolog, amit már úgy soknak éreztek kritikus tollú szakírók. Tehát, hogy tovább gondoltuk az elméletet, annyiból, hogy próbáltuk rávetíteni egy valóságosabb dologra, hogy ne maradjon, ne lógjon a levegő, vagy ne legyen ennyire absztrakt, hogy persze a sündiszelmet, és hogy ilyen pszichológiai fogalmak. És valójában az utas és holdvilágban ugye pont erről szól a történet, hogy két ember megpróbál egymáshoz közelebb kerülni, és
hát nászútra indulnak Velencébe,
ahol Mihály valójában rájön arra, hogy nem tud egy olyan konvencionális polgári életet felépíteni, amíg nem találja meg a saját identitását, amit tulajdonképpen a házasság várna tőle, és pont a nászúton szembesül ezzel a felismeréssel, és elmegy Ravennába megnézni a mozaikokat, felidéződik a gyermekkor, és onnantól fogva végülis az ő lelki útját és valóságos utazását követjük végig.
Egy sündisznó tüske megsérti őt valószínűleg, és onnantól kezdve már csak egy saját
világot lát. És hát vagy
talán
Erzsébetet, ugye
a feleségét
aki...
természetesen. Érdekesek ezek az összefüggések. Én nem vagyok ebben biztos, hogyha valaki egy ilyen kiállítást végignéz, akkor ezek a gondolatok maguktól beállnának a fejébe, de a kurátornak ezek szerint az is dolga, hogy ebben segítse a látogatót. Ezt jó irányba gondolom?
Jó irányba gondolod. A pavilonnak az adottságai, a magyar pavilonnak az adottságai Velencében nagyon sajátosak, és az is például
hát egyrészt gyönyörű,
és időről időre, ugye a modernizáció után teljesen megváltozott, de ott vannak azok a rétegek, mondjuk a modernizált felületek alatt, például mozaikok és mondjuk elfedett rétegek, amelyek együtt élnek, együtt lélegeznek az épülettel, és ez egy fontos megállapodás volt köztünk az elején, hogy ne avatkozzunk bele az épületnek a struktúrájában sem, hanem próbáljuk meg úgy használni a teret, ahogyan az adva van, és elég nehéz rendezni kiállítást egy olyan térben, aminek tulajdonképpen nincsen kezdete meg vége, hanem egy ilyen folyamatos bejárással tudod felderíteni a terepet. És valójában elsőként egyébként így jött az Utas és Holdvilág, hogy ez egy olyan irodalmi mű, ami valójában egy olyan szerkezet, kicsit mint a Magyar Pavilonnak a szerkezete. Szóval sok szálon kapcsoltunk igazából a történetek sok szálon kapcsoltak össze, és a regényhez is, és amikor már a térben kész van a munka, elkészül a kiállítás, elkészül a katalógus. A katalógusban nyilván több idő és lehetőség van kifejteni azt, hogy hogyan áll össze egy kurátori koncepció, milyen víziók mentén alakult az egész projekt, és a kiállított térben kevesebb lehetőség volt terelni a látogatókat, de azt gondolom, hogy ott nem is volt, tehát elég volt kulcsfogalmakat
beleírni egy ilyen
rövid kurátori szövegbe, és az terelt az embereket, és akit még jobban érdekelt az összes kapcsolódó tanulmány, elmélet, filozófia, irodalom, történeti vonatkozás és minden ilyen, az pedig a kezébe vette a katalógust.
Sikere volt ennek a kiállításnak, annak ellenére, hogy Magyarországon kapott, ahogy mondod, hideget, meleget, de a nemzetközi szintéren elég komoly említésekre tehettetek szert, ugye? Jól tudom.
Ez valóban így van, például ezt nem sokaknak sikerült elérni, hogy az ÁRCI listázása szerint bekerültünk a 10 legjobb pavilon közé, amit korábban azt hiszem nem nagyon sikerült Magyar Pavilonnak elérnie. Zsófinak a nemzetközi karrierje azóta is szárnyal.
Most éppen abszolút. Olvastam valahol, valami komoly munkába fogott, ugye, ami felfelé ível.
Igen, Liberetbe, Prágától nem messze nyílt most egy intézményi kiállítás, egy gyönyörű intézményi kiállítása, és folyamatosan kiállít, folyamatosan.
Főleg külföldön érdeklődnek iránta, ez is érdekes. Mindezt azért is fejtegettem veled ennyire bőven, mert azt szerettem volna, hogyha a hallgatók megértik ebből, bár sokan tudják nyilván, hogy mi a kurátor szerepe. Egy igazi kurátor a szónak a nemes értelmében, mi kell, hogy legyen a szerepe egy sikeres kiállítás esetében. Zsikla Mónikával beszélgetek, művészeti kurátorral, művészettörténésszel, eredetileg restaurátorral, aki nagyon sikeres kiállítások kurátoraként vált nevessé. És akkor most szeretném a dolog nulla pontját kibogozni. Te önmagadban mit véltél felfedezni akkor, amikor úgy döntöttél, hogy erre a pályára adod a fejed? Már említettük korábban, azt hiszem aranyrestaurálással foglalkoztál? Tehát hogy kezdődött ez az egész?
Hát a nulla pontnál kell kezdenünk, én egy olyan ember vagyok, vagy ilyen, olyan személyiség, aki kicsit lassabban találja meg magát. Vannak nagyon tudatos, korán érő emberek. Én nem tudom, hogy most 45 évesen azt mondanám meg, hogy én ez vagyok, de amikor az érettségi után azon kellett
Budapesten
közben,
érettségiztél?
Félig igen, és a Budafoki Borászati Iskolában fejeztem be a magyarországi tanulmányimat, és...
Akkor nézzük az elejét még kicsit visszább. Azt, hogy hol születtél, és hogy kerültél ide, azt elmondod, vagy az egy inkább nem fejtendő...
Igen, azt már úgy próbálom elfelejteni.
Az annyira nehéz
igen,
volt
nagyon nehéz, és
a gyerekkorod és a háttere.
Pont erre utalok, hogy én nem annyira egyenes úton érkeztem minden, szóval mindig vannak vargabetűk, de...
Erről nem szeretnél beszélni? Akkor nem fogadlak. Természetesen, bár nagyon kíváncsi vagyok, de ki fogom bírni, hogy ne tudjam meg, és biztos a hallgatók is, a fontos az, hogy most hol vagy, és merre tartasz. Mostani életed az azzal kezdődött, hogy a Budafoki Borászatban kötötték ki érettségi után.
Leérettségiztem, és édesanyám nagyon türelmes vagy, nagyon hamar elveszettem édesapám, és édesanyám nagyon türelmes volt velem, és adott időt, sokat kérdezett, és jó szemmel nézte, hogy persze, nagyon jó, hogy a minden nap után fiatal művészekkel üldögélek a kocsmába, és beszélgetek az élet nagy dolgairól, de ez valahogy valamilyen keretek közé jó lenne szorítani.
Mert és, hogy a művészek érdekeltek már
abszolút,
akkor is?
Igen.
Mióta? Hova vezeted vissza ezt az érdeklődésedet?
Valójában szerintem ez egy családi hozadék, tehát a bátyám például hegedű művésznek tanult, édesanyám elképesztően gyönyörűen rajzolt, egész életében különböző típusú kézimunkákba fantasztikus nagy dolgokat hozott létre.
De nem ezt a szakmát
üzte. És azt gondolom, hogy hogy volt egyfajta szenzitivitás végig a gyermekkoromban is körülöttünk, és volt egy adottság is, hogy kaptunk figyelmet ilyen típusú finom dolgokra. És akkor a könyvespolcok is tele voltak művészeti albumokkal, szóval hogy egészen kiskoromtól fogva, nem tudom, ikonok néztünk nap után nagy könyvekbe.
Sörözés következett a művész barátokkal.
És vagy azt éreztem, nem tudom, 17-18 éves koromban is, hogy valójában hogy azok az emberek, akik egyrészt a művészethez kötődnek, vagy arra afelé mennek, abban az irányba tartanak, hogy sokkal érdekesebbek, mint nem tudom, mások, mint a gimnáziumban azok az osztálytársak, akik mennek focizni, meg edzésre, meg nem tudom, szóval, hogy akik másik dimenzióban vannak, vagy működnek, és az édesem kérte, hogy jó, akkor legyen valami, hogy akkor indulunk el valamire, és azt tudtam, hogy művész az nem szeretnék lenni, vagy nem éreztem magamban elég kraftot, ha lehet ilyet mondani, vagy olyan drive-ot, igen, hogy én létrehozzak műtárgyakat, művészetet. Viszont nagyon érdekes helyzet volt ez, amikor elkezdtem restaurátorokkal dolgozni, és ez pont ugyanehhez az időszakhoz kötődik, ugye.
Hol kezdtél el velük dolgozni?
A Szent István Bazilikába, és a bazilikának kb. 3 évtizedig tartott a felújítása különböző szinteken, és én az utolsó előtti fázisba csatlakoztam
bele. De hogy kerültél oda be?
Pont a művész barátok sörözés közben derült ki, hogy mindenki, aki felvételizett, vagy már épp jár a képzőművészeti egyetemre, festő, grafikus, ilyen-olyan szakra, ők vagy nyári jobbolással dolgoznak, különböző épületeken, restaurátorok mellett, vagy pedig van, aki kihagy mondjuk egy évet, vagy fél évet,
és akkor
úgy megy vissza, és ott keres pénzt, és utána úgy megy vissza az egyetemre. És akkor így gondoltam, hogy
ez miért ne?
Ez nekem is nagyon-nagyon tetszett, és akkor elmentem, jelentkeztem, mondtam, hogy én nem fogok menni a képzőművészeti egyetemre, de nagyon lelkes vagyok, és minden érdekel. És fantasztikus emberekkel találkoztam össze, sőt olyannyira, hogy bele is ragadtam. Azt gondoltam, hogy nem is kell semmi felegyetemi képzés.
Mennyi ideig álltál fönn az állványokon az ecseteddel?
Egy évig, és utána viszont folyamatosan benne voltam, szóval amikor felvették az egyetemre, nem is tudtam elkezdeni az egyetemet, mert azt gondoltam, hogy a következő munka az még pontosabb, és hogy mindenképp szeretnék ott lenni. És nagyon-nagyon jó volt, például lett egy második anyukám, Kovács Éva restaurátor, és ő a Szondi utcánk Szépművészeti Múzeumnak a restaurátor osztályán dolgozott akkor. És akkor például, amikor már felvettek az egyetem, és mentem a Szondi utcában minden nap a könyvtárazni az egyetem után, akkor nem is a könyvek részlegre mentem be, hanem legfelülre a restaurátor szintre, és köszöntöttem az Évát, megnéztem, hogy mind dolgozik, és akkor így mindig bemutatta a legújabb anyagokat, a legújabb munkákat. Szóval, hogy nagyon fontos volt, és fontos is maradt az anyagközeliség, az, hogy lássam, hogy hogyan újul meg valami, hogyan őrizhet meg értéket, hogyan változhat meg, hogy milyen folyamatok zajlanak a háttérben. Szóval nagyon-nagyon-nagyon szép időszak volt.
Miért nem jelentkeztél restaurátor szakra?
A restaurátor szak azt lehet, hogy nem tudják széles körben, de hogy ez körülbelül pont ugyanolyan kemény felvétel, mint ha valaki festőszakra szeretne menni. Tehát egy tökéletesen jól kell tudni rajzolni, még annál is jobban, mint ha mondjuk, nem tudom, más intermédia szakra például nem annyira nagy elveres, de egy restaurátornak precízen kell rajzolni, tökéletesen kell tudni másolni.
Szobrot is kell készíteni?
Tehát mindent. Attól, nyilván attól függ utána, hogy milyen irányba megy, hogy festő, restaurátor, szobrász, etc. De hogy ez egy, az egy ugyanolyan...
Tehát nem merted ezt vállalni, mert nem volt elég erős benned a rajzkészség és képesség.
Egyáltalán. És ez is felmerült bennem, de amikor megtudtam, hogy ez mivel jár, akkor azt gondoltam, hogy ehhez én kevés vagyok. Viszont egyre jobban érdekelt minden teoretikus háttér, szóval az építészettörténet, az ikonográfia, ikonológia, mindig szerettem volna tudni, hogy fú, most akkor épp amin dolgozunk, az micsoda, de ugyanúgy tárgytörténet, bútortörténet, akár dizájntörténet, szóval nagyon érdekes felismerés volt, illetve ez az időszak hozta azt a felismerést, hogy mennyire érdekel a valójában a történeti része.
És a akkor művészet, történet konkrétan.
Ami a művészet történet.
És hova jelentkeztél?
És a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkeztem, és ennek az is volt az oka, hogy általában katolikus templomok voltak akkor folyamatosan a horizonton.
És ott nagyon magas színvonalú
és
volt a képzés.
Abszolút, nagyon magas színvonalon tanultunk mindenféle keresztény ikonográfiáról összefüggő dolgot. Akkor még nem úgy mentem be az összes templomba, hogy tudtam olvasni képileg a történeteket, viszont elképesztően érdekeltek, és aztán most meg már nagy magabiztossággal ez megvan.
Azt olvastam, hogy bejártál azért a Pázmány mellett az Eltére is, és hogy Marosi Ernő nagyon sokat adott neked, vagy tanított neked. Ez hogy volt?
Visszakeressük? Hát szenzációs volt, igen, ez is, hogy bár, hogy feladtam, mert azért nem lehet két ilyen intenzív dolgot együtt csinálni, hogy felmenni az állványra a reggel 7-kor, szóval kőkemény fizikai munka, télen síruhába, síoverába, órákon keresztül egy milliméteres felületen ecsettel dolgozni hidegben, és minden, nem tudom.
Gesztyűben lehet ecsettel dolgozni?
Nem, viszont nagyon hideg van, és lefagy a kezed, és közben síruhába vagy, szóval hogy egy elég kemény fizikai megpróbáltatás. És amikor elkezdődött az egyetem, akkor nagyon mélyen, vagy nagyon intenzív volt bennem a tudásvágy, és több barátom pedig az Eltére ment, és akkor mondták, hogy fú, micsoda órák, a Marosi órája, úristen, a Radnóti Sándor órája, a Bacsó órája, és így egyszerűen így belógtam az órákra. Szóval
nyitott
volt.
Először és kicsit bántad, hogy nem az Eltére jelentkeztél?
Nem, mert a Pázmányon akkor pont egy olyan tanári gárda volt együtt, akik igazán tényleg sokat, és a mai napig nagyon boldogan emlékszem vissza arra az időszakra, de jó volt persze azt is látni, hogy a nagymesterek hogyan és mit adnak, és érdekes volt, mert amikor a restaurálós időszak volt, akkor viszont a képzőművészeti egyetemre jártam be a művtöri órákra, és akkor hallgattam végig a Sturz János, minden, szóval, hogy ilyen más típusú képzések voltak, de mindenből kaptam.
Tehát az összes hullám elért, ami akkor éppen működésben volt. Na jó, de akkor a restaurátor lányból síruhában és pici ecsettel hogy lett egyszer csak művészeti kurátor?
A művtöri szakaszt végigcsináltam a Pázmányon, párhuzamosan az esztétikával, lediplomáztam, az is egy kicsit lassabban ment, mert közben a diplom előtt kell írni egy évfolyam dolgozatot, és azt rá találta az esztétika tanszék akkori vezetője, Hörer Ferenc, hogy egy nagyon-nagyon jó dolgozat, hogy ne adjak le most diplomunkát, hanem halasszak egy évet, hogy OTDK-zzak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kell jelentkezni, és akkor azzal az ember bejut a doktori képzésbe?
Hát tulajdonképpen végülis bármi lehet a vége, vagy bármi lett a kifutása, de az én esetemben az volt a kifutása, hogy kicsit még átdolgoztam a dolgozatot, és akkor beadtam az egy évvel későbbi OTDK-ra, és nagyon érdekes együttállás volt, mert a Miklós Völgyi Zsoltár, aki a mai napig a színában a kollégám, máshol dolgozik, de úgy tudunk egymással folyamatosan, megosztott első helyezettek lettünk, ami azt jelentette, hogy nem kell diplomamunkát írni, tehát az egyetem boldog volt,
milyen
gratulált,
jó javaslata volt az akkori professzorodnak. Mi volt a téma?
Monokróm festészet, ami akkor még csak a magyarországi relációban volt a fókuszban, de végül is az ELTE-n, amikor befejeztem a doktori iskolát, a Radnóti Sándornál megírtam a disszertációm tavaly, és ott egy nemzetközi kontextus is fel volt már mutatva.
Egy kicsit beszélünk a monokrom festészetről, mert szerintem a hallgatóságban vannak, akik nem pontosan tudják, hogy mit kell ezen érteni, és miért érdekes a monokrom festészet.
Sok irányból tudnám megközelíteni. Az a különlegessége, hogy azt gondolom, hogy valójában mindenki, aki akár festészettel, akár festészettörténettel, akár művészettörténettel foglalkozik, valahogy mindenkinek kéne egy intenzív edukáció monokróm festészetből, mert azt hiszem, vagy azt gondolom, és ez valójában akkor fogalmaztam meg, amikor befejeztem a disszertációm, hogy a monokróm festészet, ez szerintem tényleg mindennek az alfája, meg az omegája, hogy ez egy olyan festészeti reflexió, amely mindent magába foglal, mindenre tesz reflexiót, ami előtte több száz éve történt, vagy akár még.
Ezt próbáld elmagyarázni, hogy miért mondod ezt?
Azért, mert és közben meg rémisztő is az emberek számára, nagyon sokszor csináltam a modem felkérésére tavaly egy nagy monokrom kiállítást az Antal Péter gyűjteményéből, Antal Lustig gyűjteményből, és nagyon érdekes volt, hogy egy darabig Vizikata volt már akkor is az ügyvezető igazgató, és hosszan beszélgettünk arról, hogy valójában szerintem mennyire tud sikeres lenni egy monokróm kiállítás ma 2024-ben, mennyire vonza az embereket és a látogatókat, és azt gondoltam, vagy akkor azt mondtam neki, hogy igazából szerintem az a baj néha a monokróm festészete, hogyha látnak is az emberek monokróm festészeti kiállítást, nem igazán tudják, és nem igazán van elmagyarázva, hogy mit kell látni, és az emberek félnek attól, hogyha épp nem látnak semmit, mondjuk egy vásznon, csak
mert
egy színt.
Mert a monokróm festészet az
egy színűre befestett vásznak sorozatáról és sokaságáról szól.
Igen, tehát itt tulajdonképpen a színek hatása talán, vagy a szín
színek, a
hatása.
Formák, a történetének, a látás történetének, az összes festészet történeti előképnek és az arra való reflektálásnak egy nagyon-nagyon érdekes együttállása és egyvelege a monokróm
mondasz
festészet.
Ezekre olyan példákat, amiket mondjuk nagyon sokan ismernek, és akkor mindjárt meg fogjuk mindannyian érteni, hogy mi az, amitől tartanod kellett, hogy esetleg nem érzékelik az emberek, hogy mi ebben a pláne.
Egy nagyon híres példát mondhatnék, és mondjuk a szakirodalom kicsit arról megoszlik, hogy őt valóban oda lehet-e sorolni, hogy monokróm festő, avagy nem, de például Yves Klein-t említeném, aki ugye a nemzetközi Yves Klein kékről nagyon-nagyon híres
a
is.
Kék.
A kék. Az a bizonyos Yves Klein kék, amit ő talált fel. Őt abszolút lehet erről ismerni, és szerintem nagyon sok mindenki ismeri is, és megnézik az Yves Klein kék képeket, nem biztos, hogy mindenkinek megvan a saját megoldó kulcsa ahhoz, hogy mit kell nézni, hogy azon túl, hogy egy kék képet látunk.
És akkor ilyenkor te mit segítesz, vagy hogy tudsz segíteni annak, aki ebben el akar igazodni, és nem tud?
Itt a kiállítás rendezésekor egy nagyon-nagyon erős ambícióm volt arra vonatkozóan, hogy megpróbáljam elmagyarázni, hogy mit kell nézni, és hogy hogyan lehet közelíteni az ilyen típusú festészethez, illetve képekhez, az egyszintábrázoló képekhez.
És akkor mit mondtál? Mondd el egész röviden.
És stációkon vezettem végig valójában a látogatókat, amik tényleg az egész festészet történetet végigveszik, tehát hogy mi a gesztus, mi a festék, mit lehet csinálni a festékkel, milyen a hordozó, milyen alakja van a hordozónak, hogyan, milyen távolság van a kép és a néző között, a látható dolog és a néző között. És azt gondolom, hogy nagyon érdekes egész Debrecenben, illetve igen, egész Debrecenben híre ment a kiállításnak.
A modern városában.
A modern városában, igen, híre ment a kiállításnak, és olyan tálatvezetéseket tartottunk, amelyek teltházasok voltak. Szóval, hogy elképesztő volt.
Tehát az embereket egyszer csak elkezdte nagyon érdekelni, hogy kell nézni
hallották a valakitől, aki ott volt már, és akkor elküldte őt is, meg őt is, meg őt is, és teljesen megneszültünk. Az Antal Péterrel is tartottunk közösen tálatvezetést, és így elképesztő
érzés. Nem csak egy kérdés merült fel, hogy a nem monokrómokhoz sorolható festészeti alkotások esetében nem lehetne ugyanennyire érdekesen támogatni a nézőt, a tudatlan nézőt, hogy hogyan nézze azokat a képeket, amik nem ide sorolhatóak?
Hát, de biztosan, de szerintem ez mindig kurátori ambíciótól függ. Szóval vannak olyan kurátorok, akik nem annyira szeretnek, nem tudom, mondjuk kiállító teret túrterhelni rengeteg szöveggel, vannak kurátorok, akik nagyon félnek, hogy nem érti meg a látogató, és mindenképp szeretnék végigvezetni, szóval szerintem ez attól függ épp, hogy, hogy milyen kurátori ambíció van mögötte.
Ide nagyon szorosan kapcsolódik, azt hiszem a te egyik kiemelt alanyod, Keserű Ilona, ugye? Az ő képein is végig lehetne vezetni a látogatókat. Csináltál neki kisebb kiállítást, aztán egy nagyobb kiállítást, és meghívtak egy svájci múzeumba, nem is akármilyen múzeumba, ahol te vitted Keserű Ilonát és a képeit. Erről mesélj egy kicsit. Aki most 90 éves mellesnek.
Igen, 91.
91.
Igen.
És még tartod vele a folyamatosan a kapcsolatot, mert hogy nagyon szorossá vált ez a művész és kurátor viszony.
Igen, és az az érdekes, hogy azért mi viszonylag későn találkoztunk. Szóval, hogy ő, igen, az ő életműve fantasztikusan feldolgozott Aknai Katalin kutatóként, mindent végigírt, minden időszakot, minden feldolgozott, szóval, hogy én már akkor kapcsoltam Ilonához, illetve az életművéhez, amikor valójában egy teljesen koherens és nagyon jól dokumentált és feldolgozott életművel találtam magam szembe.
De mi volt az, ami elkezdett különösen érdekelni?
Vannak ilyen szerelmek az életemben, vannak kurátorok, akiknek nagyon nem tudom, fókuszált a kurátori figyelme, igen, ha lehet ilyet mondani. Én úgy elég sok mindennel szeret, vagy sok típusú szerelmem van, és a monokróm az egyik, de a figuratív festészetet ugyanúgy tudnám említeni, vagy akár az absztrakt festészetet meg még inkább. És, tehát az Ilona életművével viszonylag későn találkoztam, mert mint hogy tudtam róla, de hogy nem dolgoztunk együtt korábban soha, és 2024-ben az Andrássy úton, aki Contemporary-ban csináltam egy mini retrospektív kiállítást, ami kvázi ünneplendő Ilona 90. születésnapját egy köszöntő kiállításnak készült.
Arra felkért téged akkor a tulajdonosa?
És nagyon ő elkötelezetten rajong és szereti Ilona festészetét, és több képe is van különböző időszakokból Ilonától, és nagyon-nagyon jó volt, hogy pont a 90. születésnapjára csináltunk egy ilyen kiáltást, és akkor azon a kiáltáson nagyon aktívan dolgoztunk együtt, és érdekes volt, hogy...
Könnyű volt vele
együtt
dolgozni?
Könnyű volt, igen. Ó, így, mintha így, nem is tudom, így teniszezni kezdtünk volna, így pattogott közöttünk a labda, és egyik ötlet követte a másikat. És amikor meglátta jön, nagyon úgy egy ilyen mini retrospektív kiállítást az ő, pont mondjuk Ilona életkorában, nem könnyű úgy megcsinálni, hogy tőle érkezzenek a munkák, mert azért ugye sok időszakból érdemes mutatni anyagot.
Hanem múzeumokból kell összeszedni?
Hanem múzeumokból, magángyűjteményekből kölcsönöztünk, és a kiállításnak az anyaga úgy állt össze, hogy mondjuk 70% kölcsönzés volt, és 30% jött csak tőle. Ilonától. És amikor elkészült a kiállítás, akkor annyira boldog volt, hogy többször jött zárt, tehát amikor zárva volt a múzeum, zárt időben, hogy nézegesse a képeket, mert hogy nem, egyrészt az neki is relevatív volt, hogy így láthat, vagy úgy láthat őket együtt, illetve olyan képek, amiket nem látott egyrészt egymással párbeszédben, másrészt pedig régóta nem látott, persze, mert az intézmény
intézményében hát
nem volt kiállítva. És fantasztikus volt, hogy az egy annyira nagyon jól sikerült együttás volt. És amikor nagyon-nagyon látogatott, szerintem az egyik a múzeum történetében az egyik leglátogatottabb kiállítás volt az Ilona kiállítása, és ide jöttek a svájci múzeumnak a delegátjai is megnézni a kiállítást, illetve a Stephen Friedman Gallery, egész galeri grémiuma, akikkel ugye Londonban dolgozik az Ilona együtt, és aztán eltelt egy fél év, már rég bezárt a kiállítás, vagy talán több is, mint fél év, és akkor kaptam felkérést a svájci kiállításnak a kurálására.
Ez egy kisváros, ugye, ahol ez a
egy
múzeum
nagy,
van.
Igen, ez egy, hát nem de is tudom, hogy város, múzeum. Talán egy falu, falu, vagy egy...
De milyen érdekes, nem, hogy Svájcban egy faluban, az Alpokban egy nagy méretű és nagyon jelentős múzeum az, amelyikről beszélünk,
igen,
jól
és
tudom.
Igen, és az építészet történetileg is lokációban is nagyon-nagyon érdekes.
Szusz múzeum,
a hely,
Szusz múzeum.
És a múzeumnak a fókusza is nagyon érdekes, és a tulajdonos a Grazsina Kulcsik, aki gyűjtött nagyon régóta, lengyel származású, igen, gyűjtött régóta, de egyszer csak egy ponton jó néhány évvel ezelőtt azt gondolta, hogy felszámolja a gyűjteményét, és valójában nő művészetre, női alkotók művészetére fog fókuszálni, és totálisan ez lett az egész, egy új gyűjtemény épült, aminek ez lett a fókusza, és akkor került be például Ilonától is egy munka a gyűjteményében, és nagyon-nagyon szerette azt a munkát, illetve szeretett volna még más darabokat is megszerezni, és valójában tehát ismerte az életművet, és az egész múzeum nagyon elkötelezett olyan kutatásokkal kapcsolatosan is, és életműfeldolgozásokhoz kapcsolódóan is, amelyek nem annyira reprezentáltak mondjuk világszinten, de nagyon erős és intenzív életművek, és számtalan női alkotónak csináltak, akár lengyel alkotókat említhetnék, lengyel nő művészeknek az életműveit, akiknek csináltak kiállítást, kutatást, életműfeldolgozást, és igen, és akkor így történt a felkérés.
Akkor lehet, hogy ide sorolható, de ez csak az én fejemben áll össze, még elképzelhető, hogy ebből valami ki is fog terülni. Egy másik szerelmed a szó művész értelmében, akivel ugyancsak azt hiszem, hogy egyedül te foglalkoztál ilyen mélyen és alaposan, ő pedig Rákóczi Gizi, aki nem olyan nagyon régen halt meg, és akinek az életműve oly módon volt árnyékban évtizedeken keresztül, szinte senki nem tudott róla, ezért főleg ő volt felelős, szabad ezt így fogalmazni, de a halála után fedezték fel úgy igazán, és úgy tudom, hogy te vagy az egyik, vagy az életmű feldolgozója.
Ez így van, és nagyon örülök, hogy említed őt. Ő is, tényleg az ő életműve is egy szerelem számomra, és azért is érdekes az, hogy Ilona életműve ugye tényleg szerintem totálisan az Aknai Katihoz kapcsolódik, és az egész feldolgozás. Szóval, hogy az Ilonára mindig úgy gondolok, hogy ő egy ajándék nekem, hogy dolgozhattam vele együtt, és hogy két ilyen fantasztikus kiállítást is csinálhattunk együtt, illetve most a sushi kiállításhoz készült egy fantasztikus publikáció is, ami valójában kitekintés és nemzetközi szakemberek által reflektált tanulmányokat tartalmaz Ilona életművére, amit szerintem tényleg egy nagyon nagy áttörés, valójában mindazontól, hogy megcsináltuk a svájci kiállítást, ez a kiadvány is egy fantasztikusan fontos dolog. Viszont a Gizinek az életművét pedig az én Aknai Kati szinten, tehát hogy én kezdtem
te
el,
vagy
én
az
dolgoztam
Aknai Katia,
fel. Igen, én vagyok a Rákóczi Gizi Aknai Katia. És amikor odáig jutottam az életműfeldolgozásra, hogy nem csak a mappákat pakoltam, és adatoltam, és összeraktam sorozatokat, és megértettem, hogy hogyan festett, hogyan gondolkodott, hogyan komponált kvázi.
A geometrikus ilyen absztrakt az ő műfaja, ha lehet ezt ilyen egyszerűsítve fogalmazni.
Igen. Na,
vagy inkább, hogy mondanád
szakmaiban. Én úgy mondanám, hogy valójában az ő festészete egy programfestészet volt, és amihez megtalált a technikát, kicsit lassan jutott el az akvarellig, szóval nagyon sokáig volt egy fantasztikus beavatása a Szent-Denis katedrálisban, amikor befejezte az egyetemet, a családjának az ajándék az volt, hogy elutazhatott Franciaországba, és a Szent-Denis katedrálisban bezáródott, amikor Sziesztára bezárták a templomot, és ott volt egy szinte isteni beavatása, amikor is a déli fényben, vagy a dél és a délutáni fényben az üvegablakokon átsütő napsugár ilyen kaleidoszkópszerű gyönyörű mintákat vetített a katedrásnak a földjére, és olyan nagyon-nagyon mély elköteleződést kapott akkor a Gizi. Szerintem amúgy is volt benne, de hogy ez egy nagy megerősítés volt. És tulajdonképpen az egész életművel utána arról szólt, hogy azt a fajta transzcendens, nagyon-nagyon éteri színvíziót megfesse, amit akkor látott.
Igen, de hozzá kell tenni, hogy mindennek valami nagyon tudományos matematikai hátteret is adott, és azt hiszem ez vezérelte őt az egész életművén keresztül. Nagyon kár, hogy ezt akkor, amikor ő tanított egyébként, sok diák járt hozzá.
Igen,
hivatalosan tanított, azt hiszem, hanem ilyen magántanítványai voltak, de hát az csodálatos, hogy te ezt az életművet feldolgoztad.
Igen.
Különböző galériákban dolgoztál kurátorként, és most azt hiszem, hogy megállapodtál az egyik, úgy gondolom, hogy ma legjelentősebb, vagy egyre jelentősebbé váló belvárosi galériánál, az Enspach és Capolai galériánál, amely az utóbbi időben egyre izgalmasabb dolgokat csinál. Nagy dolog, hogy oda kerültél, nem?
Igen. Még visszatérve a Gizi topikhoz, hogy pont azért mondtam, amit mondtál, és hogy matematikai megalapozottság, hogy valójában az ő festészet tényleg egy programfestészet volt, mert hogy azt a képletet és azt az együttállást, amit ő kitalált, azt tulajdonképpen végigfestette, és ez érdekelt a legjobban. Igen, galériákhoz kapcsolódóan én a Kisterem galériában kezdtem, még az egyetem időszakával, vagy az utolsó évében kezdtem el a Kisterem galériában dolgozni, és nagyon-nagyon sokat is köszöntek a Kisteremnek, tulajdonképpen ott nőttem fel a galériával együtt, ha lehet ilyet mondani.
Valko Margit mellett, igen,
és nagyon jó volt, ami aztán utána nagyon sokat segített, például pont, amikor a Velencei Biennális projektünkhöz fundraisingelni kellett a munkák kivitelezéséhez, hogy azok a gyűjtők, akik ott megismertek, még a kis termeskor időszakomban valójában a szemük láttára nőttem fel, és ez egy ilyen nagyon hiteles kapcsolat, vagy hitelesítő, nem tudom, kapcsolatot hitelesítő helyzet, hogy látták, hogy
nősz
egyetem
föl.
Mi időszaktól, igen, hogyan jutok el a Velencei Biennálé kurátor, Magyar Pavilon kurátorságig, és nagyon sokat segítettek nekünk ennek köszönhetően, szóval, hogy azok ilyen tényleg elképesztő bizalmi kreditek. És az egy jó 10 év volt a Valko Margittal, nagyon sokáig dolgoztunk együtt, és én elfáradtam egy ponton, és akkor, amikor megkaptam a Kállai Ernő kutatói ösztöndet, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most egy kicsit én beülök a könyvtárba, és pihenek. És utána azt gondoltam, hogy nem fogok visszatérni a kereskedelmi szférába, tehát ilyen galériás szférába, nem gondoltam, hogy oda visszatérek, de tavaly májusban találkoztunk az Enspach Gáborra, pont Velencébe, és egy ilyen fogadáson egy kanapére sordolt minket a szél, és akkor
ezek a kanapék, ezek nagyon meghatározóak tudnak lenni.
Szóval beszélgettünk, és szeptemberben elkezdtünk együtt dolgozni, aminek én nagyon-nagyon örülök, és elképesztő.
Akkor végül azt próbáld megfogalmazni röviden, hogy mi a szempont számodra, akkor, amikor azt döntöd el, hogy téged mi érdekel a legjobban. Tehát például elválasz egy Encspach Gábor galériában való kurátori munkát. Minek kell megfelelnie egy ilyen meghívásnak?
Hát talán a legelső az, hogy látod azt, hogy van-e köztetek kémia, hogy tudsz együtt dolgozni. De ezt mondjuk most nem is csak a galériára vonatkozóan, hanem akár egy művésszel. Szóval, hogy történhet olyan, hogy kapsz egy művésztől felkérést, hogy nem tudom, dolgozzatok együtt, vagy csináltok együtt kiállítást, de ha nincs köztetek kémia, akkor nem, akkor, és nekem mindig vagy ez az első, és akkor nem is tudom, hogy, vagy akkor egyből kiderül, hogy tovább tudok-e lépni, vagy nem. Mindazon túl, hogy az is fontos, hogy azzal, amit művészetileg csinál, mondjuk akár egy adott művész, hogy azzal mennyire tudok azonosulni.
Az Encspach galériában mi jellemző szerinted?
Nagyon mások vagyunk a Gáborral, de nagyon-nagyon bírom azt, hogy ő nagyon széles körül az ő ízlése, szóval hogy sok mindent szeret, és ebben például nagyon hasonlítunk egymásra, hogy különböző típusú dolgokat, tehát a monokróm az nálam ugyanolyan nagy szerelem, mint mondjuk a Rákóczi íz és a Keserülna, pedig az egyik, mind három nagyon messze van egymástól, és a Gábornak is nagyon nem heterogén, de szertágazó az ízlése, és mindent, amivel foglalkozik, azzal viszont nagyon elkötelezetten foglalkozik, és ebben abszolút totálisan hasonlítunk, és a Barbarát is nagyon-nagyon, mint azon, hogy nagyon-nagyon kedvelem, nagyon érdekes dinamikákat hoz be, például a párbeszédekbe, abba, hogy mit, hogyan lehet mutatni, láthatni. Szóval nagyon szeretek vagyok együtt dolgozni, mert 25 éve ezen a pályán vagyok, de hogy hát már így nem sok mindent fogok tudni így tanulni, mert hogy így annyi mindent csináltam már, és már minden megvan, és most ez egy ilyen relevatív felismerés volt, hogy úgy, de hogy is, mert hogy totál más, és teljesen új impulzusok, és új dinamikák, és új energiák, és ilyen nagyon jó együttállások születnek.
Akkor jó helyen vagy. Zsikla Mónika volt a vendégem a Dobbszerdában. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a Klubrádióba.
Köszönöm szépen, Júlia.
A mai műsorban Turi Lui, Csorba László, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Lantos Dániel és Král Kevin segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. És ne felejtsék, hogy még mindig tart a túlélésünk időszaka, már nem sokáig, nagyon jól állunk, mindenkinek köszönjük, de a továbbiakat is. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Dobbszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.